60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban. Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószentmiklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szentéletű emberek.
Az új tanév megkezdése valamiképpen mindenki számára nagyon fontos. A gyermekeknek, fiataloknak, akik megkezdik a tanulást, vagy már meg is kezdték az új tanévben. A szülőknek, akik szemük fényét kisebb-nagyobb gyermekeiket küldik az iskolába. A nagyszülőknek, akik remélik, hogy ember lesz kis unokájukból. A nevelőknek, oktatóknak, az intézmények dolgozóinak, akiknek nagy és szent hivatása az, hogy a jóra, igazra, szépre, szentre neveljék a gyermekeket, a fiatalokat. Az egyházi és az állami vezetőknek is nagyon fontos a tanév megkezdése és az egész tanév. Azoknak, akik az egyház és a haza jövőjét szívükön viselik. Éppen ezért szeptember első napjaiban ismertetem négy kiváló és egyúttal szent nevelőnek gondolatait a neveléssel kapcsolatban. Ismerjük meg a következőket: Kalazanci Szent Józsefet, Boszkó Szent János, Mazzarello Szent Máriát és Merici Szent Angélát. Röviden az életükről és buzdításaikról a neveléssel kapcsolatban. Nevelési elveikből, célkitűzéseikből legalább néhány gondolatot hozunk. A mai napot kezdjük Kalazanci Szent József élettörténetének ismertetésével, ez nagyon rövid ismertetés lesz, utána az ő gondolatait hallgathatják a kedves rádióhallgatók. Kalazanci Szent József 1557-ben született, és 1648-ban halt meg. Annak ellenére, hogy ez több száz évvel ezelőtt történt és élt, mégis csodálatos nevelői munkát végzett. 1583-ban szentelték pappá. Rómába utazott, később itt 5 évig élt a spanyol barát Ascania Colonna bíboros házában. Gyakran kelt fel már éjféltájban, és még szürkület előtt sorra látogatta Róma 7 legfőbb bazilikáját, ami legalább 5 óra gyaloglásba került. A szegények és a betegek önfeláldozó barátja volt. A legnagyobb hatással azonban az elhagyott szegény gyermekek insége volt rá, akik mindenkitől elhagyatva, otthontalanul, züllésnek indulva csavarogtak Róma utcáin. Belátta, hogy a gyermekek megmentése csak az iskoláztatás útján lehetséges. Ez akkoriban nagyon drága mulatság volt. Hogyan lehetne a szegény gyerekek taníttatását megoldani, ez volt számára a legfontosabb kérdés. Első próbálkozásával a római plébániai iskolák tanítóihoz fordult, de hiába kérte őket, sem ők, sem szerzetesek nem vállalták a segítést. Ekkor ébredt József hivatására. Isten azt várja tőle, hogy maga vegye kézbe a szegény ifjúság nevelését. Don Antonio Brendani, a Tiberisen túli szegény negyed Santa Dorotea templomának plébánosa befogadta. Két szobát ajánlott fel, és a maga segítségét. Így két másik pap bekapcsolásával 1597 őszén megnyílt, hogy pasztor történetíró írja, Európa első ingyenes iskolája. Egy hét múlva már 100 tanulójuk volt. A létszám olyan gyorsan nőtt, hogy Józsefnek több papot kellett alkalmaznia. Két év múlva már házat bérelt, elhagyva vendéglátó gazdáját. Az új házban József a többi tanítóval közösségi életet élt, ő volt az elöljárójuk és az iskola igazgatója. Az iskolát és önmagukat a hívek jólelkű adományaiból tartották el. Innét ered a kegyes iskola elnevezés. Két év múlva már 700-ra emelkedett a tanulók száma. Egyrészben kalazanci Szent József maga akasztotta fel az udvaron a kis iskola harangot. Leesett a létráról, és lábát törte. A baleset híre, ime a rosszból is lehet valami jó, sőt nagyon jó, megsokszorozta az iskola jótevőit. A törés azonban rosszul heggett össze, és a fájdalmak mellett azt eredményezte, hogy József élete végéig sántított. 1611-ben már 1000 diákot számlált az iskola, köztük nem egy zsidó fiú is volt. Kalazancius biztatására iratkoztak be, miután megígérte a rabbiknak, hogy a fiúkat nem próbálják az iskolában vallásuktól eltántorítani. A megnövekedett létszámnak megfelelően most már egy nagy épületet kellett vásárolniuk. Nem sokára Rómán kívül is újabb házakat nyitottak, sőt, csak hamar Európa több országában is elterjedt. Eljutottak Lengyelországba, Magyarországra is. Kegyes tanítórendnek, vagy más néven piaristáknak hívták és hívják őket. Hála Istennek legalább ők nagyon szépen dolgozhattak, sok-sok nehézség közepette az elmúlt, az a bizonyos 40 év alatt, amikor csak 8 egyházi iskolának a működését engedélyezték. Nagyon sok támadás érte kalazanci Szent Józsefet. Sokat szenvedett testileg, lelkileg. De most hallgassunk inkább az ő szavaiból néhány nagyon fontos gondolatot. Eléggé tudja mindenki, hogy mennyire jelentős és elismerésre méltó szent tevékenység a gyermekek tanítása, kiváltképp a szegényeké, hiszen ez az oktatás segíti hozzá őket örök üdvösségük eléréséhez. Amikor ismereteket közlünk velük, vagy vallásosságra neveljük és hittanra oktatjuk őket, egyaránt gondoskodunk testi és lelki jólétükről. Így ugyanazt a szolgálatot teljesítjük irántuk, amit őrző angyalaik látnak el. Olyanok az ifjak, mint a facsemeték. Könnyű a tetszésünk szerint arra felé fordítani lelküket, amerre akarjuk. Ám de ha engedjük, hogy elfásuljanak, jól tudjuk, milyen nehéz lesz már hajlítani őket, sőt néha teljesen lehetetlen is. Pedagógusok, figyelem! Sok szeretet, mérhetetlen türelem és mindenekelőtt mélységes alázatosság szükséges azokban, akik vállalják ezt a nagy gondosságot kívánó munkát. A nevelők így lesznek méltók arra, hogy Urunk, akit alázatos szívvel kérünk, az igazság alkalmas munkatársaivá tegye őket, megerősítse nemet tisztségük betöltésében, és végül majd mennyei jutalmával is gazdagítsa, aszerint az ígéret szerint, hogy akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok. Kalazanci Szent József ünnepén a szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Kalazanci Szent József áldozópapot, olyan nagy szeretettel és türelemmel ajándékoztad meg, hogy egész életét az ifjúság tanítására és nevelésére szentelte. Add, hogy akit a bölcsesség tanítómestereként ünneplünk, álhatatosan kövessük az igazság szolgálatában Krisztus a mi Urunk által.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves rádióhallgatók, ebben a műsorban szeretnék bemutatni egy konkrét szemlélődő imát. Lukács evangéliumának második fejezetéből Jézus Krisztus születésének a történetét választottam ki. Ezt egyszerűnek találom ahhoz, hogy valaki például elinduljon a szemlélődés útján. egy bensőséges mély történet. Amikor egy szentírási részről szemlélődünk, akkor ott sok esemény le van írva. Ezért fontos, hogy ne sok eseményt szemléljek, hanem ragadjak meg egy élő képet. Például itt a második fejezetben is olvashatjuk, ahogy Mária és József elindulnak Názáretből, a népszámlálás, ezekről most nem kell szemlélődni, persze ezeket is lehet külön, hanem ragadjak meg egy képet. Amikor ott vagyok az istállóban, és látom Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisdedet. És ha szétnézek, látom ott az állatokat, hallom a hangjukat, és hogy próbálom magam beleélni abba, hogy én is jelen vagyok ebben a titokban, amikor Jézus megszületett, és eljött a világ megváltója. Először is a szentírás részt elolvassam, akár többször is, és utána próbálom elképzelni ezt a jelenetet. És hangsúlyozom, elég egy képet. Elképzelem azt, ahogyan Jézus fekszik a jászolban. Nem kell belemenni a részletekbe, nem kell annyira, hogy most milyen ruha volt rajta, milyen nem, hogy nézett ki a jászol, egyszerű képekkel, amik eszembe jutnak. Nézem Máriát, nézem Józsefet, és utána pedig az öt érzék alkalmazásával, amit Szent Ignác tanít nekünk, próbálom megragadni ennek a képnek minden kis mozzanatát. És amikor ezt elképzeltem, akkor utána kezdődik a konkrét ima. Kiválasztok egy csendes időszakot, amikor nem zavar senki, el tudok vonulni, nem szól telefon, nem csörög semmi, biztonságban vagyok, tehát semmi hang nem lesz, és egy ilyen imához legalább egy fél óra szükséges, hogy úgy bele tudjam élni magam, és hogy valóban ott tudjak lenni az imában. Amikor kizártam minden zavaró körülményt, akkor leülök, akár becsukom a szemem, vagy gyújtok egy gyertyát, és a gyertya fényét nézem, és először is kérem az Urat, hogy adja meg nekem azt a kegyelmet, hogy Jézust minél jobban megismerjem és megszeressem. Hiszen minden imának ez a lényege. És ebben a szemlélődésben is én nem mást akarok elérni, mint hogy ahogy nézem a kis Jézust, egyre jobban szeressem őt, és utána megszülessen bennem a vágy, hogy ezért követni is akarom őt. Ez a kegyelem, ami az egész imán végigvonul. És persze tudatosítom magamban azt, hogy én most Isten jelenlétében vagyok. Nem csak ülök a széken, és most valamilyen technikát gyakorlok, hanem én valakivel vagyok, az élő Istennel. Itt van Jézus Krisztus, én vele beszélgetek, vele vagyok, mély bensőséges szeretet kapcsolatban. Minden imának ez az alapvető lényege. Minden más ebből következik, vagy ezután következik, hanem együtt vagyok vele, az élő Istennel, beszélgetünk, nézzük egymást, milyen formában, de ez az imának a lényege. Tehát tudatosítom az ő jelenlétét, vele vagyok, kérem a kegyelmet, és utána pedig elképzelem magát a képet. És ilyenkor, akinek úgy jó fantáziája van, az úgy el tudja képzelni, vagy bele tudja magát élni abba, hogy milyen is lehetett az istállóban. Úgy képzelem el, hogy ott van a Szent Család, ott vannak az állatok, és én is ott vagyok, aki nézi ezt a misztériumot, hogy az Isten mit tett az emberiséggel, és hogyan kezdődött a világ megváltása. Szent Ignác tanítja az öt érzék alkalmazását. Először is például, hogy úgy ráhangolódjak, nézem az állatokat, hallom a hangjukat, ahogyan morognak, ahogyan eszik ott a szénát, hallom a szalmának a zizegését, utána odafigyelek és hallom, hogy a kis Jézus gőgicsél. Hallom Máriának és Józsefnek a szavait, akár hogy Mária szépen dúdol és énekel. Ezeket az apró kis finom hangokat elkezdem hallani. És nem gondolkodunk semmin, hogy most mit énekel Mária, ugyan milyen éneket ismert, vagy nekem olyan dallam jutott eszembe, amit Mária nem is ismerhetett, ilyenekkel nem szabad foglalkozni. Maga a lényeg, hogy ott vagyok ebben a jelenetben, és elképzelem azt, hogy a Szent Családdal vagyok együtt. Utána pedig a látást. Nézem megint az állatokat, a szalmát, az istállót, a berendezést, azt a szegényes körülményt, ahol ott van Mária, József és a kis Jézus. Nézem azt, hogy Jézus hogy fekszik ott a szalmán, nézem, hogy a Mária, hogy mosolyog rá, hogy József is ott áll fölöttük, és a szememmel nézek minden kis apróságot, minden arcrezdülést, és próbálom figyelni azt, hogy ki mit tesz. de ott van a tapintásom is például, ahogy megérintem a jászolt, vagy például kis Jézust a kezembe veszem, és elkezdem ringatni. Minden érzékszemmel ott vagyok, és próbálom egyre mélyebben befogadni ezt a titkot, akár a szaglásommal is, és minden érzékszervem működik. És maga az imádság nagyon egyszerű, hanem egyszer nézem a kis Jézust, és nézem, ahogy ott gőgicsél, ahogy mosolyog, nézem ezt a kis babát, és úgy nézem, hogy ő az élő Isten fia, valóságos Isten és valóságos ember, a világ megváltója. Vagy például az ölembe is vehetem, és ölembe veszem, és onnan közelről nézem, és egyszerűen csak nézem és befogadom. És megint azzal a lelkülettel, hogy Jézus Krisztus nézem. És megint nem kell gondolkodnom, nem kell valami nagy eredményeket elérnem ebben az imádságban, hanem hagyom, hogy az Isten megérintsen engem, hogy az Isten átjárja az egész lényemet, az ő szeretete és az ő egyszerűsége, vagy Máriának a mosolya, Józsefnek a szelítsége, és hogy ahogy ott vannak ezek a szent emberek, és közöttük pedig ott van Jézus Krisztus, és egyszerűen csak ennek a meghittségét, ezt a szeretetet, ezt a jóságot átveszem, és engedem, hogy hasonl rám. Ez a szemlélődésnek a lényege, és ebben az állapotban vagyok úgy az egész imát tekintve egy ilyen 25-30 percet. És itt fontos, hogy ezek hassanak rám. Itt nincsen külön eredmény, nem kell semmi okosat mondanom a végén, csak engedem, hogy hasson rám. Esetleg meg is szólíthatom akár Máriát, Józsefet, vagy a kis Jézust. Vagy kifejezhetem azt, hogy Jézusom, hogy végtelenül szeretlek téged. És az, hogy olyan aranyos és tündér vagy, és hogy nagyon-nagyon szeretlek, meg vágyolok téged nagyon-nagyon szeretni. Tehát ilyen érzelmi megnyilvánulásokat ki is fejezhetek, de ami megint a szeretetről szól, a Jézus iránti szeretetemről. És ebben az állapotban vagyok, és engedem, hogy hasson rám, hogy átjárja az egész lényemet, átjárja az egész életemet. És amikor vége van az imának, ezek a benső érzések, emlékek tovább mozognak bennünk, és átalakítják az életünket. És mielőtt még valaki azzal vádolna bennünket, hogy hát ez csak képzelgés, ilyen alapon el tudok képzelni bármi mást, akkor azt látnunk kell, hogy ha bár én képzeltem el, de a jelenet a Szentírásból való. És Odó Kázel, Bencés szerzetesnek az úgynevezett misztérium teológiája, ami azt mondja, hogy a misztériumok, vagy Jézus életének az eseményei az örök jelenben vannak. Tehát én a kis Jézust a kezemben veszem, az örök jelenben van. De amikor imádkozom, én mindig a feltámadt, megdicsült Jézussal beszélgetek. Tehát nem csak kitalálok valamit, hanem ezek benne most életté válnak, ami az Istennek az élete. Ezért nem képzelgés ez, mert amikor őt nézem, őt megszólítom, az ő jelenlétében vagyok, vagy azt kérem, hogy Jézust egyre jobban megszeressem, ezt annak a Jézusnak mondom, aki áthatja az egész lényemet, aki ott van velem az imában, meg persze a nap 24 órájában, de ekkor figyelek rá. És hagyom, hogy Jézusnak a szeretete áthasson a különböző szentírási részleteken, hogy ő mit tett értem, akármilyen kis csecsemőként, amikor nagy volt keresztrefeszítés, feltámadás, életének minden eseménye. És amikor így imádkoztam, az imát végül egy hálaadással zárom le, és utána pedig többször visszagondolok erre az imára, és hagyom, hogy ez a szeretet, ez a tapasztalat végjárja az életemet, vagy az a fajta sóhajtozás is, hogy olyan jó volt, hogy Jézussal lenni ebben a fél órában, és nagyon vágyom arra, hogy még többet legyek vele, és hogy tiszta szívből szeressem őt, mert azt éreztem, hogy ebben a rövid imában is sokkal jobban közelebb került hozzám érzelmileg is, és ezért sokkal jobban szeretem őt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Reggel becsengettek, csak nem 1,5 millió diák számára megkezdődött az oktatás. A 2025-26-os tanév összesen 181 napos lesz, és az első fél éve a tervezethez képest egy héttel tovább tart majd. Az állami tankönyvek rendben megérkeztek az oktatási intézményekbe már korábban. Az utolsó tanítási nap 2026. június 19-e péntek lesz, de a végzősök számára a tanév szokás szerint korábban véget ér. A középfokú iskolákban április 30-a csütörtök, a két évfolyamos szakiskolákban május 29-e péntek lesz a vége. A tanítási év első fél éve január 23-a péntekig tart. Mindaz, ami a Károlin történik, értéket teremt, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitó ünnepségén. Gulyás Gergely kitért az intézmény új ferencvárosi kampuszának építésére is, megjegyezve, a látványos beruházással létrejön a Református Egyetemi Város. Hozzátettem, az angol nyelvű kurzusok révén a Károli olyan kapcsolódási pont lesz, ami megnyitja a magyar felsőoktatásban való részvétel lehetőségét az európai és az Európán kívüli hallgatók számára is. Az Agrárminisztérium fenntartásában működő 52 szakképzési intézményben összesen 3316 fiatal kezdi meg tanulmányait ebben a tanévben, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István hozzátette, idén több mint 3200 hallgatót vettek fel államilag támogatott agrárfelsőoktatási képzésekre. Egész biztosan elkészül 2027 végéig a magyar-szerb kőolajvezeték hazai szakasza, ami komoly előrelépést jelent majd hazánk és az egész térség energiabiztonságának szempontjából, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter előzőleg a szerb energiügyi miniszterrel folytatott megbeszélést. Jó hírnek nevezte, hogy a Szerbián keresztül Magyarországra vezető török áramlat nevű vezetéken rekordmennyiségű földgáz érkezik, naponta most már mintegy 21 millió köbméter. Arról is beszélt, az elmúlt időszakban sok nyugtalanító hír érkezett Közép-Európa energiaellátása szempontjából, ugyanis Ukrajna többször is a Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajvezetéket támadta. A MÁV és a Volán csoport összevonása után folytatódik a flotta bővítés. A vasúti személyszállítási kapacitás 130 ezerről 160 ezerre, a menetrendszerűség 85-88%-ra emelkedhet. A buszflotta átlagos életkora az új beszerzésekkel 8 évre csökkenhet, közölte Lázár János a közlekedési infótájékoztatón. Az építés és közlekedési miniszter elmondta, a rendszerváltás legnagyobb mozdonycsere programja zajlik, bejelentette, hogy 150 ezer forinttal megemelik a MÁV dolgozóinak éves juttatásait. A MÁV csoport vezérigazgatója arról számolt be, a menetrendszerűség jobb volt, mint tavaly nyáron, felére csökkent a 20 percnél többet késő vonatok száma. Hegyi Zsolt szerint 2025 első 7 hónapjában vasúton 10%-kal, buszon 15%-kal több utazás történt, mint 2024-ben. Zajlik a mosdófelújítási és a kocsi felújítási program. Mától váltak elérhetővé a bankoknál az otthon start fix 3%-os kamatozású kedvezményes lakáshitelkonstrukciók. Figyelni kell, mert ajánlataik csábítóbbá tételére az intézmények plusz kedvezményeket vagy lehetőséget kínálnak az ügyfeleknek, 800 milliárd forint mozdul meg ezekkel a feltételekkel. Emelkedtek a közjegyzői díjak, igaz, nem egységesen és vannak kivételek. Az esetek jelentős többségében pár ezer forinttal kell többet fizetni a közjegyzőnél, ám van, ahol nagyobb mértékű a drágulás. Az államilag támogatott hitelekre viszont, mint amilyen az otthonstart is, más szabályok vonatkoznak. Életbe léptek a tavaly év végén bejelentett digitális szépkártyára vonatkozó szabályok, valamint emelkedik az adható juttatás éves keretösszege is. A digitalizáció térhódítását veszi figyelembe az előírás, amely szerint mostantól kezdve a szépkártyáknak minden digitális platformon is működniük kell. Elkezdte kézbesíteni a több mint 2.300.000 darab nyugdíjasoknak szánt élelmiszer utalványt a Magyar Posta, a folyamat hivatalosan október 15-ig tart. A kézbesítés, illetve kézbesítési kísérlet azon a címen történik, amely a nyugdíjfolyósító igazgatóságnál nyilvántartásban van, tehát ahova a nyugdíjat is viszik. Ha a címzett nem tartózkodik otthon, a letéti postahelyen lesz lehetőség átvenni a juttatást 10 munkanapon belül. Sok százan meghaltak és megsebesültek a kelet-afganisztáni Kunar tartományban, hatos erősségű földrengést mértek hajnalban, három falu teljesen elpusztult. Végül az időjárásról. Holnap általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé időnként felélénkülő széllel. A hőmérséklet kedden hajnalban 11 és 16 fok között, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, Jakab, János és Mátyás apostol életéről beszélget. Az EGRI, Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival. Ma a 2025. február 24-i adásunk ismétlését hallják.
Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai műsorunkban három apostol életét és történetét fogjuk megismerni. Jakabot, Jánost és Mátyást. Jakab és János testvérek voltak. Jézus közeli tanítványai, akik szenvedélyesen törekedtek arra, hogy az ő országában fontos szerepet töltessenek be. Kíváncsiak vagyunk, mit tanulhatunk tőlük, és vajon milyen üzenetet hordoz számunkra az ő történetük a mindennapi életben. Mátyás apostol kiválasztása pedig egy különleges pillanat az egyház történetében. Ő az az apostol, aki Júdás helyére került, hogy a 12 tanítvány teljessége megmaradjon. Az ő élete és szolgálata arról szól, hogyan válhat valaki Isten eszközévé, még akkor is, ha először nem az első kiválasztottak között volt. Ezen kívül kitérünk még az El Camino, vagyis a Szent Jakab út történetére is, amely évszázadok óta emberek ezreit indította útnak testi-lelki megtisztulásra. Végül pedig egy érdekes népi hagyományról is beszélünk, Jégtörő Mátyásról, aki az időjóslás szerint vagy jeget tör, vagy ha nincs fagy, akkor inkább hozza a hideget. Tehát kezdjük akkor Jakab és János apostoloknak a származásával és a meghívásával. Tanultuk már az előző órákban a 12 apostol, de most részletesen Jakab és János kéréséről fogunk beszélni, és hogy kik voltak ők. Jakab és János Zebedeus fiai voltak, anyjuk pedig Szalomé, aki a hagyomány szerint Mária rokona lehetett. Ez azt jelenti, hogy Jézus és az apostolok egy része akár távoli rokonságban is állhatott egymással.
A mennydörgés fia. Az öreg Zebedeus mindenki tisztelte. Ő volt az egyik legmódosabb halász a Genezáreti tó környékén. Szép nagy házban lakott, Kafarnaum városában, ő maga is megragadta a hálót vagy az evezőt, ha szükség volt rá, és két felnőtt fia, Jakab és János is vele dolgozott. Legfőképp azért tisztelték, mert igaz szívű zsidó férfi volt. Ismerte a régi szentírásokat, és híven őrizte lelkében az ősi tanítást. Zebedeus szent ő hitte, hogy a zsidó népnek meg kell őriznie önmagát és ősei hitét, hogy méltóképpen várja a messiás eljövetelét. E szerint élt. Olvasta családjának az írásokat, betartotta az imádságok idejét, és minden esztendőben legalább egyszer a húsvéti ünnepek idején egész családjával elment Jeruzsálembe, ahol a zsidók nagy temploma állt. Gyermekeit is az igaz hitre nevelte Zebedeus. Az idősebbik fiú, Jakab, már majdnem olyan volt, mint az apja. Daliás termetű, okos férfi. Ha mély, zengő hangján megszólalt, mindjárt ráfigyelt mindenki. János jóval fiatalabb, s kicsit talán meggondolatlanabb volt. Inkább hallgatott a szívére, de éppen olyan éles eszű volt, mint a bátyja. Mindenki úgy gondolta, hogy a fiúk egyszer majd apjuk örökébe lépnek, és ugyanúgy fogják emberként tisztelni és halászként becsülni őket a Genezáreti tó környékén, mint Zebedeus.
Tehát Jakab és János testvérek voltak, és Galileában a Genezáreti tó partján éltek. Életüket a kemény fizikai munka határozta meg, hiszen a halászat abban az időben egyáltalán nem volt könnyű megélhetési forrás. Fiatal éveiben minden bizonnyal ismerhették Pétert és Andrást is, akik szintén ezen a vidéken éltek és dolgoztak. Jézus egy napon odalépett hozzájuk, és így szólt: kövessetek engem. Kérlek szépen, Tamás és Péter, olvassátok fel a történetet.
Ma odajött hozzám Jézus és a tanítványának hívott. Én pedig megígértem, hogy követni fogom őt.
Igazán, egy vándor tanító nyomában akarsz járni? Poroszország utakon gyalogolnál utána bizonytalanságba? Más sors vár rád, fiam. Én már megöregettem, hamarosan neked kell átvenned a halászbárkák irányítását.
Jézus azt mondta nekem, az a hivatásom, hogy emberek halásza legyek, szállt vitába apjával Jakab.
Tehát itt most Zebedeust hallottuk, és Jakabnak a párbeszédét. És volt az ő édesanyja, Szalóme, ő pedig ismerte Jézust. Kérlek szépen, Janka, olvasd fel a Szalóme párbeszédét.
Jézus nem közönséges vándor tanító. Ismerem őt, hiszen az anyja, Mária rokonom. Szerényen élnek, de Jézus a régi nagy király Dávid családjából származik, már pedig a prófétáktól tudjuk, hogy a messiás Dávid király leszármazottja lesz. Máriától hallottam, a Jézus születése idején történt csodákról. Nagyon is lehet, hogy éppen Jézus ez a várva várt messiás.
Hát jó! Legyen Jézus tanítványa, ha annyira szeretnéd. Majd a tapasztaltabb halász legényeim segítenek, elboldogulok valahogy nélküled is. Van annyi vagyonunk, hogy segíteni tudjunk a vándor útjaitokat. Mégse teljes bizonytalanságban éljetek. Aztán a feleségére pillantva hozzátette. Szalóme, ügyesen megszervez mindent, abban biztos vagyok.
Jakab meghajtotta a fejét, és Szalóme pedig így válaszolt. Köszönjük bölcs döntésedet. Zebedeus ekkor a kisebbik fiához fordult.
És te, János, ugye te is elhagysz engem? Hiszen te meg egy másik vándortanító, keresztelő János tanítványának szegődtél, ha jól sejtem.
Nem, apám, válaszolta János. Én is Jézus tanítványa leszek. Keresztelő János azt mondta, Jézus kell követnünk, mert ő a messiás. Ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit.
Jánost is és Jakabot is meghívta Jézus, ugyanúgy, mint Pétert és Andrást. És ők is halászok voltak, viszont az apukájuk nem akarta engedni. De az anyuka mondta, hogy ő ismeri Jézust, és engedd el őket, Zebedeus. Jézus összesen 12 tanítványt hívott maga mellé. Szalóme büszkén figyelte, hogy Jézus milyen nagy becsben tartja az ő két fiát. Kissé tréfásan, de azért elismerten a mennydörgés fiainak szólítja őket. Ez a név Jakabra illet jobban, tekintélyt parancsoló megjelenésében, zengő hangjában tényleg volt valami mennydörgésszerű. De kétségtelen volt, hogy Jézus Jánost is épp úgy szereti, igaz, őt a legfiatalabb apostolt mindenki kedvelte. Azt a történetet viszont valószínűleg nem ismerte Szalóme, amikor Jézus a fiait bírálta, és így emlékeztette őket a becenevükre. Éppen Jeruzsálembe indultak akkor a tanítványok az ünnepekre, és a szamaritánisok által lakott területen haladtak át. Ezek a népek nem tekintették szent helynek a jeruzsálemi templomot, Jakab már csak azért is haragodott rájuk. Hamarosan aztán kiderült, hogy a szamaritánusok se nézték jó szemmel a Jeruzsálembe tartó zsidókat. Legalábbis senki sem volt hajlandó szállást adni nekik abban a faluban, ahova megérkeztek. Jakab összesúgott Jánossal, aztán Jézushoz fordult.
Uram, ha úgy akarod, lehívjuk az égből a villámokat, hogy elpusztítsa őket.
Jézus erre így válaszolt.
Úgy látom, most aztán igazán mennydörgés fiai vagytok.
De hát miféle lélek van bennetek? Szólt rájuk élesen Jézus. Aztán csöndben hozzátette. Nem azért jöttem erre a világra, hogy elpusztítsam az embereket, hanem hogy megmentsem őket.
ezért is nevezte el őket Mennygyörgés fiainak, mert ugye ők már mindjárt közbe akartak lépni, és a szamaritánusokat meg akarták büntetni. Jézus egy napon odalépett hozzájuk, és így szólt hozzájuk, kövessetek engem. Jakab és János azonnal otthagyták az apjukat és a hálóikat, és Jézus nyomába szegődtek. Ez a gesztus különleges hitről és elhivatottságról tanúskodik, hiszen feladták eddig életüket, hogy teljes szívvel a Mester szolgálatába álljanak. Jakab és János nem csak az apostolok közé tartoztak, hanem Jézus legszűkebb tanítványai körének is tagjai voltak. Péterrel együtt ők voltak azok, akiket Jézus különleges alkalmakra is magával vitt. Például a Jairus lánya feltámasztásakor is ott voltak, vagy a táborhegyi színeváltozáskor, és a Getsemáni kertben Jézus szenvedésekor. Kornél, légy szíves, olvasd tovább a történetet.
Jézus egy alkalommal a Mennydörgés fiai nevet adta nekik, amely arra utal, hogy Jakab és János tüzes, lobbanyékony természetűek voltak. Egy alkalommal például, amikor egy szamáriai falu nem fogadta be Jézust, ők így szóltak. Uram, akarod-e, hogy tüzet hozzunk le az égből, és megemészze őket? Jézus azonban megdorgálta őket, és arra tanította, hogy az ő küldetése nem a haragról és az ítélkezésről, hanem a szeretetről és az irgalmasságról szól.
Tehát Jézus is mérges volt a tanítványokra, hogy ők már rögtön rosszat akartak tenni a szamáriakkal. Ákos, légy szíves, olvasd, hogy mi volt Jakab és János különleges kérése.
Egy alkalommal Jakab és János egy merész kéréssel fordultak Jézushoz. Anyjuk Salomé közbenjárásával azt kérték, hogy a mennyek országában az egyikük Jézus jobbján, a másikuk pedig balján ülhessen. Jézus válasza azonban figyelmeztetés volt. Nem tudjátok, mit kértek, majd megkérdezte tőlük. Ki tudjátok inni azt a kelyhet, amelyet én kiszom? Ez a kehely Jézus szenvedéseire utalt. Jakab és János bátran válaszolták, hogy igen, készen állnak rá. Jézus ekkor megjövendölte, hogy valóban osztozni fognak az ő szenvedéseiben, de hogy ki ül az ő jobb és bal keze felől, azt nem ő dönti el.
Így van. Az, hogy ki ül a jobb és bal keze felől, azt majd a mennyei atya fogja eldönteni. Mert ők milyen országra gondoltak, Jakab és János, hogy milyen országba fog kerülni Jézus? Tamás.
Nagy, szép, ilyen gazdag.
Így van, pontosan ilyenre gondoltak, mert földi gondolkodásuk volt, és ők azt hitték, hogy na majd a legjobb helyet biztosítsák be maguknak. Az édesanyjuk mondta, ajánlotta nekik, hogy menjetek és mondjátok az úrnak, vagy a mesternek, hogyha majd eljut az ő országába, jobb és bal oldalára ültessen benneteket. Jézus pedig azt válaszolta, hogy vagytok-e képesek arra, hogy abból a kehelyből igyatok, amelyből én iszom. Itt pedig mire gondolt szerintetek? Tamás, mit gondolsz?
Hogy tudják-e folytatni az egyházat.
Az is nagyon fontos. Így van pontosan. És hogy szenvedésben ott vagytok-e velem? Tehát nem csak a jóba, a rosszba is. Jézus így folytatta, azt a poharat, amelyből én iszom, ki isszátok, és azzal a keresztséggel, mellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek, gondolataikat jövendő szenvedésükre irányította. Jézus ugyanis tudta, hogy mi vár Jakabra és Jánosra. Jól mondtad, hogy kereszthalál, vagy valami vértanú halál fog őrájuk is várni, de Jakabot karddal végezték ki, Jánost pedig Patmos szigetére száműzték. Az Úr Jézus ezután kijelentette, hogy nem ő dolga lesz a díszhelyek osztogatása az ő országában. Itt a mennyei atya országáról van szó. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. A mennyben a dicsőség fokozatairól az atya dönti el majd, hogy ki hova kerül. Dísz helyett bizonyára nem azok kapnak, akik azt képzelik, hogy nekik van joguk rá, hanem a boldog mondások alázatosai, a lelki szegények és a szelidek. A vendégségen főhelyeket válogató meghívottakat pedig így figyelmeztette. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Akkor, mikor ezt a kérést mondták, ott voltak a többi tanítványok is. Szerintetek ők hogy fogadták ezt, hogy Jakab és János, ők a legjobb helyre szerettek volna kerülni? Léna.
Irigyek voltak.
Így van, irigyek, mérgesek. És nehezteltek rájuk. Hát hogy gondoljátok, mi itt vagyunk 12-en egységben, és akkor ti ki akartok válni közülünk. Márk evangélista szerint maguk a testvérek kérték meg Jézust, és az Úr Jézus magához hívta őket, és azt mondta, hogy tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De köztetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni, köztetek az legyen a szolgátok, és aki köztetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Tehát a szolgálatra hívta a tanítványokat Jézus Krisztus. Nagyra vágyásról és annak a következményeiről szólt Jakab és János kérése. Volt már olyan, hogy nagyon szerettetek volna valamit, például a legjobb helyzet egy játékban, vagy egy első helyet egy versenyen. Volt-e veletek ilyen? Ákos.
Igen.
És mi történt? Első lettél? Nagyon szeretted volna?
Igen, de nem sikerült, mert negyedik lettem.
Szomorú voltál?
Nem annyira. Örültem, mert a negyedik is egy jó helyezett.
Nagyon jó. És aki első lett, arra irigy voltál?
Nem, megérdemelte, mert gyorsan futott.
Léna, te veled történt-e már ilyen?
Nekem egy lovas versenyen volt, hogy második lettem. Két évben indultam, és mind a kétszer második lettem.
Igen, és lehet, hogy akkor kicsit szomorú voltál, hogy pont lecsúsztál, mert nagyon közel voltál az első helyhez, de aztán utána mégis gratuláltál az első helyezettnek, igaz? Tamás?
Én második lettem egyszer, mert egy ellenfél nagyon jól játszott.
Nem baj, a második hely is nagyon jó. Arra törekszünk persze, hogy az elsők legyünk, de nagyon sok emberből nem mindig sikerül elsőnek lenni, de akkor se vagyunk irigyek. Mit gondoltok, miért fontos, hogy ne csak magunkra gondoljunk, hanem másokra is figyeljünk? Tudtok-e példát mondani, amikor valaki segített nektek, és az jobban esett, mintha ő maga lett volna az első? Tamás?
Volt egy jó játékos, és akkor tíre kiejtette magát, hogy én meg tudjam nyerni.
Na látod? Pont ilyenekre gondoltam. Jézus azt mondja, hogy aki első akar lenni, annak mindenki szolgájává kell válnia. Mit jelentett ez a mindennapokban?
Ha sorakozónál folyton te vagy az első,
igen,
mert lögdösed a másikat, akkor valamikor engedned kell, hogy ne te legyél az első, hanem valaki más.
Meg kell osztani. Egyik nap én vagyok az első, másik nap te. Tehát ahol többen vagyunk egy közösségben, mindenkire háruljon a jó. Akár itt a liftben emlékeztek, mikor jövünk fel a rádióba. Akkor mit szoktunk csinálni? Nagyon szeretem, amikor így megosztjátok a feladatokat. Janka?
Mindenki szeretné ugye a gombokat benyomni, és akkor felosszuk mindig, hogy ki melyik gombot nyomja.
Így van. Tehát soha nem veszekedtek, és hogyha új jön a rádióba, új tanuló, akkor az az első például. És ez nagyon tetszik nekem, amikor jövünk föl, vagy megyünk visszafelé az iskolába, akkor nagyon jó, megosztjátok a szerepeket. Az ünnepe Jakabnak július 25. Jakab lett az első apostol, aki vértanú halált szenvedett. Heródes Agrippa király Krisztus után 44-ben kivégeztette őt, a hagyomány szerint Jakab Spanyolországban is hirdette az evangéliumot, és Santiago de Compostela lett az ő tiszteletére alapított híres zarándokhely. Az El Camino, vagyis a Szent Jakab út egy híres keresztény zarándokút, amely Franciaország és Spanyolország területén halad végig, és végső célja Santiago de Compostela, ahol a hagyomány szerint Szent Jakab apostol sírja található. A 9. században fedezték fel Szent Jakab állítólagos földi maradványait Galíciában. Ezután a hely gyorsan zarándok központtá vált. A középkorban Európa egyik legfontosabb keresztény zarándok útja volt Róma és Jeruzsálem mellett. A 20. század végén pedig, és a 21. században újra népszerűvé vált nem csak vallási, hanem spirituális és kulturális okokból is. Erről szeretnék egy kicsit beszélni nektek. A hagyomány szerint az El Camino lelki megtisztulás, önismeret és elcsendesedés útja. Hívők számára lehetőség a hit megélésére, imára és az Istennel való kapcsolat elmélyítésére. Mások számára egyfajta önismereti út, kihívás és életre szóló tapasztalat.
A kagyló szimbóluma. Az El Camino legismertebb jelképe a Szent Jakab kagyló, amelyet a zarándokok a hátizsákjukon vagy a nyakukban viselnek. A kagyló egyfajta iránytű, amely az utat jelzi. Minden évben több százezer ember vág neki a zarándokútnak különböző motivációkkal. Nem csak hívők, hanem sportolók, természetkedvelők és spirituális útkeresők is végigjárják. Az út fizikai kihívás is, hiszen napi 20-30 km gyaloglást igényel. 1993-tól az UNESCO világörökség részét képezi.
Így van, köszönöm szépen. Ide nagyon sok ember elmegy, és napi 10-20-30 kilométert is gyalogolnak. Bizony ez egy fizikai kihívás is, de ilyenkor az emberek se telefont nem visznek magukkal, se semmi eszközt, amivel kapcsolatokat teremtenének, hanem ők elcsendesednek, és csak Jézusra, a Jóistenre koncentrálnak, természetet járják. János volt az egyetlen apostol, aki természetes halált halt.
Ő írta János evangéliumát, 3 levelet és a jelenések könyvét. Jézus különösen szerette őt, és a kereszt alatt rábízta anyját, Máriát.
És János is írt evangéliumot. Emlékeztek, tanultuk, hogy ő is a 4 evangélista közül az egyik. Következő történetünk Mátyásról fog szólni. Mátyás ki volt? Ákos.
Őt választották Júdás helyett, mert ugye Júdás felakasztotta magát Jézus elárulásáért.
Mátyás apostol életéről kevés bibliai információ maradt fent, de a keresztény hagyomány és az apokrif iratok segítenek jobban megérteni őt.
Bár Mátyás neve nem szerepel az eredeti 12 apostol között, mégis Jézus nyilvános működésének kezdete óta a követői közé tartozott. Az apostolok cselekedetei szerint ő szemtanúja volt Jézus földi életének, csodáinak, kereszthalálának és feltámadásának. Ezért is választhatták őt Júdás helyére, hiszen a feltételek egyike az volt, hogy az új apostol ismerje Jézus egész működését. Jézus menetele után a tanítványok összegyűltek, és elhatározták, hogy pótolják Júdás árulása és halála miatt megüresedett helyet. Péter vezetésével 2 férfit állítottak jelöltként. A 12. apostol helyére Barnabást és Mátyást. Ezután imádkoztak és sorshúzással döntöttek, amelynek eredményeként Mátyás lett az apostol. Ez a kiválasztás azt mutatja, hogy az apostolok mennyire fontosnak tartották Jézus közvetlen tanításának továbbadását, és hogy a döntéseiket mindig ima és isteni vezetés alapján hozták meg.
Sári, folytasd, légy szíves!
Mátyás szolgálatáról kevés konkrét adat áll rendelkezésünkre, de a hagyomány szerint Palesztinában, majd Etiópiában és Kis-Ázsiában hirdette az evangéliumot. Egyes források szerint mártír halált halt. Ő a keresztény ácsok és mészárosok védőszentje. A művészetben idős emberként ábrázolja, akit alabárddal vagy karddal ölnek meg, vagy e 2 fegyver egyikét tartja a kezében. Az egyház számára Mátyás példája azt tanítja, hogy Isten elhívása nem mindig látványos, vagy előre meghatározott, de aki hűséges Jézushoz, az Isten a megfelelő időben a megfelelő helyre állítja. Ünnepe a magyar naptárban február 24.
Mátyás nevéhez tartozik egy régi néphagyomány. Jégtörő Mátyás, a néphit szerint Mátyás megtörje a jeget, vagy ha nem talál jeget, akkor csinál.
Ez azt jelenti, hogy ha február 24-én enyhe meleg idő van, akkor a tél még visszatérhet, és hideg napok jöhetnek. Ha hideg, fagyos az idő, akkor a tavasz hamarosan beköszön, mert Mátyás eltöri a jeget, vagyis véget vet a télnek. Ezt a hiedelmet a régi időkben főként a földművesek és állattartók figyelték, mert a tavasz érkezése fontos volt a mezőgazdasági munkák elkezdéséhez. A hideg idő jó termés jelent, a szeles pedig kevés tojást. Ha Mátyáskor esik, akkor a jég elveri, majd a termést a szőlő savanyú lesz.
A néphagyomány szerint Mátyás apostol kulcsokat is kapott az időjárás szabályozásához, ezért tekintették őt a tavasz első hírnökének. Néhány vidéken azt is tartották, hogy ezen a napon a madarak elkezdik a jegyességet, vagyis a természet ébredezik. A néphagyomány szerint az apostol ezen a napon osztja ki a sípokat a madaraknak, hogy újra énekeljenek.
Ahogy láthattuk, mindhárom apostol története sok üzenetet hordoz számunkra. Jakab és János esete rávilágít arra, hogy az emberi nagyravágyás helyett az igazi nagyság a szolgálatban rejlik. Mátyás apostol kiválasztása pedig azt mutatta meg nekünk, hogy Isten bárkit kiválaszthat a szolgálatára, és hogy az emberi közösségekben is fontos a teljesség és az igazságosság. Az El Camino zarándokút példája arra emlékeztet minket, hogy mindnyájan úton vagyunk, nem csak a földi életünkben, a hitünkben is. A kérdés csak az, hogy milyen céllal indulunk útnak, és mit viszünk magunkkal. Szeretnélek benneteket megkérni most, hogy ezen a héten ti is gondoljatok egy jó célra, hogy mit szeretnétek ezen a héten megvalósítani. Jövő héten meg foglak benneteket kérdezni a műsorban, hogy sikerült-e azt a célt elérni, egy hét alatt megvalósítani, amelyet kitűztetek magatoknak. Végül pedig a jégtörő Mátyás hagyományából azt is megtanulhattuk, hogy az időjárás és az élet is kiszámíthatatlan. De ha hiszünk Isten gondviselésében, akkor bármilyen idő jöjjön is, mi biztos talajon állunk. És most a műsor végén pedig egy ismeretlen szerző az El Camino egyik állomásán olvasható szöveget szeretném, ha felolvasnátok, gyerekek.
Aki túrázik, teljesít. Aki zarándokol, teljessé lesz. Aki kirándul, kikapcsolódik. Aki zarándokol, bekapcsolódik. Aki sétál, nézelődik. Aki zarándokol, befelé figyel. Aki bóklászik, céltalan, aki zarándokol, célra talál. Aki zarándokol, úton van, aki zarándokol, jó úton van.
Ügyesek voltatok, megköszönöm nektek a munkátokat, az együtt beszélgetésünket, és köszönöm szépen a figyelmet a rádió hallgatóknak. Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú,
a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Mi csak pár darab vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünk, és a szívünk úgy vágyik égi hazámba, Jézushoz, mert ő az Úr. A földi sátrunk egyszer összedől, s az életünk majd véget ér. Az angyaloknak gyorsához társult énekünk, a szentekkel zengjük örökké.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámos Néa Csórita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett készítette. Ma a 2025. február 24-i adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.